Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük nagy szeretettel dr. Téglás Pétert. Nagyon izgalmas filmeket ajánlottál az elmúlt hetekben. Ma mi lesz a menü? Úgy tudom, megint film.
Igen, megint filmet szeretnék a hallgatóim figyelmébe ajánlani. Egy nagyon szórakoztató, kellemes, de egy nagyon komor történelmi háttér előtt játszódó filmet, amelynek az a címe, hogy Kiskakuk. Ez egy orosz...
Nagyon kedves már a címe.
Hát a cím valóban nagyon kedves, és akinek a neve, ez egy hölgy, egy lap hölgy, ő maga is nagyon kedves, és egy nagyon szemrevaló ifjú hölgy. 2002-ben forgatták, orosz filmként van föltüntetve, de az oroszok a finnekkel erősen együttműködve alkották meg ezt a filmet. Na most néhány szóval szeretném a történelmi háttért ismertetni, annak érdekében, hogy érthető legyen, hogy miről van szó. 1939. augusztusában ugye a világtörténelem két nagy banditája, Hitler és Sztálin egy paktumot kötöttek, amelyben lényegében felosztották egymás között Kelet-Közép-Európát, és hát ugye 1939. szeptember 1-én Németország meg is támadta Lengyelországot, aztán utána az oroszok megtámadták Lengyelországot a másik oldalról. Ezt követően a paktumban szereplő módon a balti térséget is kezdte elnyelni ez a rendkívül agresszív és mohó hatalom, amelyet ugye Szovjetuniónak hívtak. 1939. novemberében ugye felszólították a finneket, hogy Karélia déli részét, amely ugye eddig Finnországhoz tartozott, legyenek szívesek, adják át a Szovjet Birodalomnak, mert Leningrádhoz túlságosan közel húzódik a finn határ. Tehát ugye önmagában ez az érvelés is egészen hajmeresztő, mert ugyan már a több kontinensre kiterjedő hatalmas katonai erővel bíró birodalomra ugyan milyen veszélyt jelenthetett a kis nyomorult Finnország, de hát ugye ott nagyon visszabeszélésnek nem volt helye, mert olyan nyomasztó túlerőben voltak az oroszok, viszont az egész világ meglepetésére ezek a nyakas finnek nemet mondtak az orosz követelésnek. Finnországról tudni kell, hogy tehát alapvetően ugye a mi nyelvrokonainkról lévén szó hosszú évszázadokon keresztül Svédországhoz tartoztak, és ugyanúgy, ahogy a magyarok megőrizték a sajátos nyelvüket, ugye ezt a finnugor nyelvcsaládba tartozó nyelvet megőrizték, megőriztek egyfajta különállást, és ugye Nagy Péter hadjáratait követően Oroszországhoz, az orosz birodalomhoz tartoztak, és nagyon meglepő módon az oroszokra nem jellemző módszerrel viszonylag komoly autonómiát biztosítottak a finnek számára, tehát magyarul a nemzeti jellegzetiségeiket, nyelvüket és a többit meg tudták őrizni, és 1918 után, amikor ugye szétesett a cári birodalom, kikiáltották az önállóságukat. Tehát ott tartunk, hogy 1939. novemberében felszólították, hogy hát legyenek szívesek Karélia jelentős részét, egy jelentős számú lakossággal együtt ugyan adják már át a Szovjetuniónak, olyan szépen kérik az oroszok. Na erre aztán a finnek nem voltak hajlandók, hát az oroszok hát tulajdonképpen, és elnézést, hogy ilyen triviális kifejezést használnak, röhögtek a finneken, hát majd lőnek egyet az ágyúval, és akkor a finnek majd úgy megijednek, hogy mindjárt teljesítik a követeléseket, de nem ez történt. A hatalmas erőkkel támadó orosz-szovjet hadsereg hatalmas vereséget szenvedett. Tehát olyan szégyenletes és csúfos vereséget szenvedett ezektől az erdei emberektől, akiknek késen meg néhány puskán kívül gyakorlatilag semmilyen modern fegyverzetük nem volt, viszont olyan nagyon ügyes taktikával harcoltak, hogy az egész világ elismerését kivívták. Csak emlékeztetni szeretnék rá, hogy Magyarországon is akkora visszhangja volt nyelvrokonai háborújának, hogy innen is számos önkéntes jelentkezett és utazott is egyébként Finnországba, hogy harcoljon az oroszok ellen, de a világ más részeiről. Tehát Amerikából nagyon komoly kontingensek érkeztek. Sajnos aztán a dolgoknak az lett a vége, hogy azért természetesen az erő a Góliát győz, és 1940. márciusára a finnek kénytelenek voltak békét kötni, de egy nagyon lényeges dolgot megnyertek, az, hogy Finnország maradék része megőrizte az önállóságát, ellentétben Csehországgal, Lettországgal és Litvániával, akik nem tudtak ilyen ellenállást tanúsítani, és egyik napról a másikra jelentkeztek a Szovjetunióba, kérték a fölvételüket a Szovjetunióba, és hát természetesen jutalomként iszonyatos vérengzés és deportálások kezdődtek, meg rablás kezdődött, mert ugye sokkal magasabb életszínvonalon éltek az emberek ezekben a balti államokban, mint Oroszországban.
Nagyon sok minden futott keresztül az agyamon, miközben beszéltél, hiszen pont a napokban beszélgettünk Észtországról, egy tanári kurzus kapcsán észt kollégákkal beszélgetett egy ismerősöm, és fantasztikus az az oktatási rendszer, az az államstruktúra, ami ma Észtországban van. Tehát abban például, hogy lerázták magukról a szovjet igát, állítólag még az épületeket is eltörölték, és hogy azt a nagyon magas és művelt kultúrát és infrastruktúrát újraélesztették. Nagyon izgalmas.
Hát egy kicsit keserűen és némileg irigykedve szemléltem magam is a dolgokat, hogy ők nem csak simán a szocializmusnak nevezett katyvaszban éltek, hanem részei voltak a Szovjetuniónak. És olyan viharos gyorsasággal vetették le ennek a szörnyűségeit, és léptek a modernizációnak az útjára, hogy egy kicsit talán kellene, hogy tanuljunk tőlük.
Dr. Téglás Péterrel folytatjuk a beszélgetést hamarosan.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Kis kakuk című filmről mesél dr. Téglás Péter, amely egy nagyon érdekes történelmi háttérre rendelkezik, tehát tudjuk, hogy milyen érdekes szituációban születik ez a történet.
Igen, most egy nagyot ugrok, mert azért mégsem ez a történelmi háttér a filmnek a lényege, hanem az, hogy ugye 1941-ben a finnek természetesen csatlakoztak a németekhez, a németek szövetségesei lettek, és bekövetkezett az, amit Sztálin jósolt, ugye, hogyha nyilván nem jósolta volna, vagy nem hívta volna ki maga ellen a sorsot, akkor ez nem következett volna be. Nevezetesen arról van szó, hogy Leningrád körbezárásába sajnálatos módon a finn csapatok is részt vettek, tehát magyarul Hitler oldalán beavatkoztak a háborúba. Aztán 1944-ben újrafordult a kocka, a finneknek megint védekezniük kellett, és mondjuk a magyaroknál sokkal okosabb módon nagyon gyorsan kipaterolták a németeket az országból, egy értelmes és mindkét fél számára betartható kompromisszum révén. Ez azonban nem teljes mértékben sikerült. Lapföldön lényeg az, hogy a németek elkezdtek kegyetlenkedni, az oroszok betörtek. Hát a Lapföld az egészen északon van, ugye? És az oroszok betörtek oda. Nagyon fontos Lapföld mindkét hatalom számára, mert olyan nikkelbányák, egyebek találhatók ott, amelyek ugye a harci cselekményekhez, a fegyverek elkészítéséhez nagyon fontos volt. A film ez az úgynevezett lapföldi háború idején zajlik. Egy kis életkép. Egy szerencsétlen finn katona, akit erőszakkal besoroztak a Wehrmachtba, próbált megszökni, és az előjáróság azt a büntetést találta ki számára, hogy oda láncolták egy sziklához, mint a szerencsétlen Prométeuszt, kezébe adtak egy távcsöves puskát, ráadták természetesen a német egyenruhát, és tudták, hogy hamarosan jönnek az oroszok abba az irányba, és teljesen biztos, hogy kegyetlen módon végeznek vele, mert német mesterlövésznek fogják hinni, mert töltény természetesen nem hagytak náluk. Ez a finn katona egyébként egy nagyon jól képzett irodalmár, művészettörténész volt, meg egyébként nagyon-nagyon gyakorlati ember volt. Tehát sikerült magát kiszabadítania, de amíg erre sor került, a távcsöves puskának a távcsövén figyelte a körülötte zajló eseményeket, és látta, hogy egy orosz terepjáró találat ért egy repülőgépről, a terepjáróban lévő emberek jelentős része meghalt, egy személy azonban túlélte, és ezt az egy személyt egy laphölgy, egy nagyon egyszerű, nagyon primitív körülmények között élő, ős közösségi körülmények között élő laphölgy kivonszolta a mocsárból, és bevitte a saját kunyhójába, és megfelelő ellátásban részesítve életre térítette. Időközben neki sikerült ezt a hatalmas nagy szöget kihúzni a sziklából, és bilincsel a lábán ő is bemenekült ehhez a laphölgyhöz, és hát kért szerszámokat, hogy megszabaduljon a bilincstől. Egy helyen van tehát a laphölgy, az orosz tiszt, illetőleg a Wehrmacht egyenruhában menekülő finn katona. Na most ugye az a helyzet, és a filmnek lényegében ez a központi módszere, egy varázslatos módszer, hogy emberek, akik egymás nyelvét nem értik, milyen félreértések és milyen kölcsönös segítőkészség tud mindezek ellenére kialakulni. Hát a félreértések ugye abból adódnak, hogy az orosz nem beszélt finnül, a finn nem beszélt oroszul, a laphölgy sem oroszul, sem finnül nem beszélt, hanem ezt a sajátos lapnyelvet, a számit, amely hát most már napjainkra meglehetősen lecsökkent annak a népességnek, annak a populációnak a száma, aki ezt a nyelvet beszél, de egyetlen másik nyelvhez nem hasonlít, úgyhogy egy szót sem értett a többieknek a beszédéből. Na most a hölgy fiatal, szemre való hölgy volt, és ugye a primitív életkörülmények között élő emberek módjára a dolgokat sokkal természetesebben fogta föl, mint a mindenféle tilalmakkal és tabukkal agyonsújtott civilizált élet. Az ő férjét még 4 évvel azt megelőzően valahogy elhurcolták, elvitték katonának. Lényeg az, hogy azóta egyedül él, egyébként tökéletesen föntartotta magát, volt egy komoly állatállománya, rénszarvas állománya, tehát nem nélkülözött, volt élelme. Lényeg az, hogy nagy örömmel fogadta az orosz tisztet, aki a súlyos agyrázkodás után magához tért, és hát meg is osztotta vele rögtön az ágyát, mert ő neki ehhez, mármint a hölgy, úgy gondolta neki, ehhez joga van, hisz 4 éve férfival nem találkozott. És aztán ugye beállít a Wehrmacht egyenruhába öltöztetett finn fiatalember, aki viszont fiatalabb és még szemrevalóbb, mint az orosz tiszt, tehát az lesz, hogy a hölgy nagyon gyorsan lecseréri a... és kiűzik a kunyhóból ezt a szerencsétlen embert, aki hát ugye rendkívül nagy ellenszemvel fogadja a finn katonát, mert ugye a kommunikáció hiányában azt hiszi, hogy német. És ugye a sajátos orosz terminológiával, aminek ugye megvannak a politikai, folyamatosan fasisztázza ezt a szerencsétlen finn fiút, aki próbálja megmagyarázni, mert a szó természetesen érti, próbálja az orosz tisztnek megmagyarázni, hogy ő nem fasiszta, ő nem német, ő finn, akit beöltöztetik ebbe az egyenruhába, és sorolja az orosz irodalom nagyjait, Puskin, Dostojevszki, Turgenyevet és a többi, és az orosz tiszt végig azt hiszi, hogy vele ez az ember csúfolódik.
Innen fogjuk folytatni. Dr. Téglás Péter Kiskakuk című filmajánlóját hallhatják.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Kiskakuk című filmről mesél nekünk dr. Téglás Péter. Mikori a film egyébként? Ezt elfelejtettem kérdezni.
Filmet 2002-ben forgatták, orosz filmként van föltüntetve, de nagyon erőteljes finn közreműködéssel készült el a film. Egyébként azóta a szereplők, a rendező is nagyon komoly karriert futott be. A Kiskakuk című film természetesen hát akkora nagy karriert nem csinált, mint egyéb filmek, amelyek hát ugye csőstől nyerik az Oscar-díjat, de benne van a köztudatban, ismerik a filmet, és aki megnézi, mindenkinek nagyon tetszett. Miért Kiskakuk? A filmnek a címe. Tudnilik a hölgyet, a 4 éve eltűnt férj Kiskakuknak becézi. És akkor ez annyira hozzá nőtt, tényleg a primitív népekre jellemző módon, amikor a névválasztás is valami módon összefügg a személyes tulajdonságokkal. Ugye ez a hölgy Kiskakuk módjára él a környezetében, mert mindenki ez kedves, mindenki szereti őt, és amellett végtelenül gyakorlatias. Tehát mondjuk azt látni, hogy miként téríti magához a súlyos agyrázkodást szenvedett orosz tisztet, megvágja az egyik rénszarvasnak a nyakát, az onnan nyelt vért valamivel összekeveri, azzal megitatja, és láss csodát, nagyon gyorsan felépül az orosz tiszt, aki aztán elkezd ragaszkodni a saját étkezéséhez, és gombát talál a kunyhó környékén, és próbálja ezen a nyelven, ezen a sajátos lapnyelven megmagyarázni a Kiskakuk, hogy ne edd meg azt a gombát, mert az mérgező gomba, tehát abból neked bajod lesz, de hát az orosz ezt természetesen nem hallgat rá, akar megfelelő ételt enni, megfőzi a maga módszerével, megeszi, és természetesen hát óriási hatalmas hasmenést okoz, meg mindenféle mérgezéses tünetei vannak, miközben a Kiskakuk a szemre való finn fiatal emberrel, ugye bent a kunyhóba élik a maguk életét. Na most azért a két férfi között már csak ennek okából is azért egyre nő a feszültség. Legfőképpen az orosz gyűlölködik, az orosz tiszt gyűlölködik a mi finn főszereplőnk ellen, és van egy olyan mozzanata a filmnek, amikor lezuhan egy repülőgép, nem tudjuk, hogy most orosz vagy német repülőgép, lényeg, hogy a két férfi a helyszínre rohan, az orosz tiszt az elhunyt pilótának megszerzi a kézilőfegyverét, és azzal hasba lövi a finn fiatalembert.
Ugye nem hal meg?
Na, tehát azért természetesen, ugye ez egy szintén egy romantikus dráma. Abban a pillanatban, hogy eldördül a lövés, és ez a szerencsétlen finn katona összeesik, súlyosan megsérül, azonnal megvilágosodik az orosz előtt, hogy nagyon igazságtalanul bánt vele, és gyorsan a hátára kapja, visszaviszi a kunyhóba, ahol a finn asszony előveszi azokat az ismereteit, amelyet a lap sámánoktól tanult el, mindenféle ráolvasással, varázsigék mormolásával, tápláló étellel megmenti a finn katonának az életét. Természetesen eljön az a pillanat is, amikor aztán ugye mindkét férfinek búcsúznia kell, mindketten távoznak, ellenkező irányban távoznak természetesen, de barátsággal távoznak, és a film befejező jelenete, amint a lap asszonya két fiúnak, az egyik az orosz tisztre, a másik a finn fiatalemberre hasonlít, meséli el, hogy mik is történtek itt a lapföldi háború idején.
Bűbályos ez a történet. Ehhez a filmhez hol lehet hozzájutni? Van-e tipped?
Ehhez a filmhez könnyen hozzá lehet jutni, mert ez az internetről most már letölthető, és jó minőségben letölthető.
Nagyon szépen köszönjük, dr. Téglás Péter filmajánló rovatát hallották. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.